A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Bódi Mária Magdolnát 2025. április 26-án avatják boldoggá Veszprémben. Rádiónkban Pétemesi József atya Liliommal és vérrel című életrajzi könyvéből elevenítjük fel Bódi Mária Magdolna életét, alakját. A műsort a Veszprémi érsekség készítette, szerkesztette és felolvassa Kis Dávid.
Magdi barátnői közül sokan elsodródtak a külföldre menekülőkkel. Őt is ijesztették azzal, hogy mi vár rá, ha marad. Ne féltsen engem senki, mondta Magdi. Kikaparom én annak a szemét, aki hozzám nyúl. Magdi itthon maradt. Összecsomagolta az iskola kápolna értékeit, elásta. A harcok már elérték a falut. Gépfegyvergolyók süvítettek a házak felett. Aknák csaptak be itt is, ott is, a lakosság bunkerbe bújt. Magdiék a kastély udvarálásot óvóhelyen töltötték a március 22-ről 23-ra virradó éjszakát. Magdin kívül 4 asszony és 4 gyermek volt együtt. A bunkernek mindkét végén volt kijárata. Napközben felfelmentek a szomszéd gazdasági udvarba, hogy megetessék az állatokat. Szünetelni kezdett a lövöldözés, Magdi fogta magát és meglátogatta egyik betegét. Magára hagyott asszony volt, és igen félt. Vigasztalgatta. Talán egy órát töltött a beteg néninél. Észrevette azonban a szomszédban néhány dolgozó lányokos lányát, átment hozzájuk. Magda, mi lesz velünk? Kérdezték. Ne féljetek, a jó Isten velünk van. Testünket megölhetik, de lelkünket nem. Ezért vigyázzatok, hogy lelketek mindig tiszta maradjon. Ebben a percben élünk, a másikban meghalhatunk. Ugye, lányok, nem történhet? Legfőjebb teljesül a vágyunk, és eljutunk a jó Istenhez. Arról beszélt még, mondták el a lányok, hogy végeredményben nem a földi élet a célunk, hanem hogy egyesüljünk a mennyei atyával. Mint máskor is, úgy most is természetes vidámsággal tudott beszélni halálosan komoly dolgokról. Mosolygása, tréfás ötletei nem hagyták el. Az egyik asszony, látva ezt a kiegyensúlyozott, derűs és emelkedett lelkületet megállapította. Magdús, de erős a maga hite, hogy nem fél. Azután előjött a szó, hogy veszélybe kerülhet tisztaságunk. Nem adjuk, Magdi. Tisztán fogunk meghalni, ahogy éltünk. Igen, lányok, meghalunk. Én legalábbis meghalok. Isten veletek és velem. Imádkozzatok. Magdi a nap többi részét az óvóhelyen töltötte. Szótlanul ült a lejárat lépcsőjén, gyermekruhákat varrogatva szegényeinek. Közben olvasott valami lelki könyvet. Délután 4 óra felé ismét etetni kellett volna mennie a szomszéd leánnyal, de az félt felmenni. Azt ajánlotta neki, hogy imádkozzanak. Elmondtak 1/10 rózsafűzért, és fölmentek. Mindent elintéztek, nem bántotta őket senki. Néhány perc múlva, ahogy visszajöttek, 2 fegyveres katona érkezett motorbiciklin. Az egyiknél géppisztoly, a másiknál kézipisztoly volt. Az óvóhely lejárata felé tartottak. Itt tartózkodtak az asszonyok, hogy ne kelljen egész nap a bunker sötétségében lenniük. A kézipisztolyos katona lejött a lépcsőn. Magdi fejkendővel kötötte be a fejét, a kendőt eléggé előre húzta, hogy arca kevésbé legyen látható. A katona a bunker belseje felé mutatott, és rászólt Magdira. Hajde, hajde! Magdi szó nélkül indult. 2 kezét kis kabátja zsebeibe csúsztatta. Bal zsebében a rózsafűzér volt, jobb kezében a kisolló, amelyet napközben a varrásnál használt. Édesanyja észrevette, hogy Magdi a 2 zsebében a kezébe vett valamit. Ez a sokat sejtető mozdulat feltűnt az édesanyjának, és ki akarta venni Magdi kezét a zsebéből. Magdi nem engedte. Engedjen, édesanyám! Most én elmegyek. Ezt mondta, és szorosan tartotta továbbra is ujjait. Belépett az óvóhely cikcakban kiképzett sötét belsejébe, a katona utána ment. Néhány más csend volt. A feszült figyelmet és a gyorsan percig idegtepergő eseményeket azzal a szánszkal, hogy pontosan tudja elmondani, mi történt, ha kérdeznék tőle. Az egyik jelenlevő az egyik mozzanatra lett figyelmes, a másik egy másikra. Hogy pontosan tudja előtt. Később azt tudták elmondani, amire éppen odafigyeltek. Egyes hallottak lövést, mások erre nem tudnak emlékezni. Magdi azonban hamarosan megjelent a bunker azon kijáratánál, amelyiken az előbb bement. Fején a kendő hátra volt csúsztatva, előbb bement. Nem volt előre húzva, mint amikor a bunker. Arcán a felindultság vonásai, de minden szava nyugodtan hangzott. Annuska, Annuska meneküljön, mert magán lesz a sor, mondta a szomszéd leánynak. Én már meghalok. Édesanyám, menjenek innen. Én most már meghalok. Magdi menekült, de nem futott. Talán már nem tudott. Különben a halál elől futott volna. Szavai is azt mondják, hogy a halál már biztos. Úgy látszik tehát, azok emlékeznek jól, akik a bunker belsejéből már lövést hallottak. Magdi is fölment az udvarra. Eközben az óvóhely másik, azaz hátsó kijáratánál megjelent a katona, aki Magdit a bunkerbe vezérelte. Arca dühös volt, sebből vérszivárgott. Magdi nem találta el a szemét a sötétben, de biztos nagyon meglepte, Magdi nem várt védekezése. Ezért valószínű, hogy akkor lőtt először. Amikor a katona megpillantotta Magdit az udvaron, azonnal lőtt. A második lövésnél Magdi két karját az égre emelte, majd összezárta, mint az akkori liturgiában a pap végezte szentmisében. Uram, királyom, védj magadhoz! Ezek voltak utolsó szavai. Még vagy 6 lövést kapott. Mindegyikre megingott, de állt. Nem sikongott, nem kapkodott. Zsebében újra a rózsafűzért szorította. Az utolsó golyó is, mint a többi, a hátába fúródott, de ez a szívét találta el. Magdi arccal előre esett. Az asszonyok szétfutottak, ki merre látott. Nehogy feltűnő legyen a vérében fekvő leány, a katonák az óvóhely lépcsőjére fektették. Lehet, hogy fegyvert, legalább tört vagy kést kerestek nála, amivel védekezett. Amint meghallottam, mi történt, mondja el Bódi bácsi, a hír gyorsan jött, azonnal oda mentem. A katonák még mellette álltak. Megöltétek a leányomat, rivaltam rájuk oroszul. Ez nagyon meglepte őket.
Vidd innen,
felelték mogorván.
Lehajoltam a kislányomhoz. Testét még melegnek éreztem, de élet már nem volt benne. Karjaimba vettem és szomorúan vittem haza. A katonák még kétszer utánam lőttek, ott sűvítettek el a golyók a fülem mellett. Magdi holttestét nem lehetett illő módon eltemetni. Megásták a sírt, és úgy, amint felöltözve volt, pokrócba göngyölték, így temették el. Néhány nap múlva a vidék elcsendesedett a háború zajától, mondja József atya. Sokfelé holttestek hevertek a gyár területén belül is és kívül is a mezőkön. A holttestek eltakarítására temetőcsoportokat szerveztünk. Mentünk, sírokat ástunk, és mindenkit ott temettünk el, ahol találtunk. Magam kerestem meg mindegyik holttestnél az iratokat, amit a ruháikban találni lehetett. Ha csak lehetett, megállapítottam nevét, lakását, személyi adatait. Ezek szerint anyakönyveztük őket, és értesítettük hozzátartozóikat, amennyiben lehetséges volt. Így került sor Magdi temetésére is. István atya ment azzal a temetőcsoporttal, amelyik Litér környékén tevékenykedett. Előzőleg magukkal vitték azt a valódi koporsót, amelyiket liturgikus célokra használtunk, amikor a gyártelepi templomban koporsós misét mondtunk. Ez lett Magdi koporsója.
Kiásták az ideiglenes sírját. Édesanyja az asszonyok segítségével áttette a holttestet a koporsóba, a pokrócot eltávolították, majd lezárták azt. István atya végezte az egyházi szertartást, két kisfiú minisztrát, a szívgárda képviselői voltak. Tér Veszprémtől 15 perc autóbuszon. Minden Füszfői járat érinti a község végét. Ha végigmegyünk a község fő utcáján és elhaladunk a református templom előtt, jobbra felfelé kell kanyarodnunk, és csak hamar hosszú, magas kőkerítéshez érünk. Ez az egykori kastélyudvart övezi. Itt hullott Magdi mártír vére. Útirányunkat tartva csak hamar kiírunk a faluból. Az út lassan emelkedik a temető felé. Először régi sírokat találunk a jobb oldalon, majd elérjük az új temetőt. Szép fehér márványfeszületet pillantunk meg. Ennek árnyékában pihen Magdi vértanú teste. Felirat: Bódi Mária Magdolna 1921-től 1945-ig. Boldogok a tiszta szívűek. Ők meglátják Istent. Ez a sír jelzi Bódi Magdi földi életének utolsó állomását. Ide vezetett rövid életútja. Szigligetről indult, végig kanyargott a magyar tenger partján, és itt, a litéri dombokon tűnt el az emberek szeme elől. Ha délnek tekintünk, alattunk látjuk a községet. Jobb oldalt a Füszfői gyár egyik füstölgő kéménye emelkedik a szemben húzódó dombvonulat mögül. Balra a Veszprém-Balaton-Füszfői műút csíkja húzódik. Ha ennek a vonalát követjük, Füszfő felé tekintünk. Innen alig 3 kilométer máma puszta délkeleti irányban. Kelet felé majdnem síkvidék tárul elénk, Papkeszi, Vilonya, Dakapuszta. Előttünk a táj, ahol Magdi élt. Öreg szülei, testvérei most is litéren élnek. Ennyit lát a kutató szem az emberi tekintet Magdi sírjától.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Pétemesi József, Liliommal és vérrel című könyvéből. A műsort a Veszprémi Egyházmegye készítette, szerkesztette és felolvasta Kis Dávid.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány múlt héten több milliárd forintot szavazott meg a kábítószerek elleni fellépéssel kapcsolatos akciók folytatására és kiszélesítésére, közölte a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nyugodtan zajlott a vidéki élet, de egy évvel ezelőtt egy futótűszerű fertőzés ütötte fel a fejét. Megjelentek a pancsolt designer drogok, amelyek az alkoholnál is olcsóbbak lettek, így fogyasztásuk nagyságrendekkel megnőtt. A kormányfő a designer drogok terjesztését nyereségvágyból elkövetett mérgezésnek nevezte, jelezve, hogy ez az új jelenség a szociálisan nehéz helyzetben lévő rétegeket érintette, szegény családokat tett tönkre, és szegény családokból származó gyerekek jövőjét emésztette föl. Magyarország azért tud ellenállni a brüsszeli bürokraták tagállamokra nehezedő nyomásának, mert szemben a többi tagállammal nagy többséggel működő sziklaszilárd kormánya van, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságáról szólva kiemelte. Brüsszelben a háttérben ott zsizseg, kavarok, szervezkedik, több mint 30 ezer bürokrata, és ez óriási erő. Ezek a bürokraták nagy nyomás alá helyezik a tagállamokat, és afelé terelik őket, hogy induljanak meg a tárgyalások Ukrajna uniós csatlakozásáról. Ennek a nyomásnak nehéz ellenállni, és a legtöbb európai kormány törékeny, az, hogy Magyarország ilyen stabilan áll a lábán, azért van, mert a 2022-es választáson az emberek rendkívül stabil kormányt hoztak létre, amelynek kétharmada van és nincs koalíciós kényszere. A legtöbb európai országban koalíciók működnek, így nehéz egységesen föllépniük. A főváros ki van tömve pénzzel, csak nincs vezetve, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Hangsúlyozta, ha kell, akkor a kormány segít, de ehhez fel kell tárni a jelenlegi helyzetet. Meg lehet akadályozni Ukrajna uniós csatlakozását, ha bátran beleállunk ebbe a vitába, ha bátran képviseljük az álláspontunkat, és nem engedjük, hogy brüsszeli és ukrán bábkormánya legyen Magyarországnak, emelte ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Ha Magyarország ebbe beleáll, akkor meg tudjuk védeni magunkat, ami azt jelenti, hogy az embereknek megmarad az, amiük van. Ukrajna Európai Uniós tagsága azt jelenteni, hogy az emberek elveszítik a tekintélyes részét annak, amivel ma rendelkeznek. Ez adóemelést, kevesebb nyugdíjat, a rezsicsökkentés végét eredményezni. Magyarországnak és a magyar családoknak van veszíteni valója, mondta Orbán Viktor. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 áprilisában a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari termelés volumene 2025 márciusához képest 1,5%-kal nőtt, míg az előző év azonos időszakához képest 2,3%-kal csökkent. A legnagyobb súlyú alágok közül a számítógép elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mint írták, Brüsszel évek óta elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. Brüsszel nyomás gyakorlása ellenére a kormány azon dolgozik, hogy ebben a negatív külső európai környezetben is megvédje és erősítse a magyar gazdaságot és a hazai ipart. Az ukrán-magyar határszakaszon 6594-en léptek be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat-irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 28 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Túlnyomóan napos időben lesz részünk, csapadékra kicsi az esély. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, a hőmérséklet napközben 29 és 35 fok között várható. Késő estére 20 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mai műsorunkban a 2017. május 31-i adás ismétlését hallják, melyben Lóczi Tamás atya a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival a jegyes oktatásról szóló beszélgetésüket folytatja.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen! Kedves rádióhallgatók! Szűcs Laura a mai beszélgető társam, a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai közül. Már jó pár alkalmat szenteltünk a Hitvalló szerdai adásában a jegyes oktatás témakörének, annak, hogy mik azok a témák, amelyeket a jegyesekkel jó átbeszélni, akár ők egymás között, akár magába a jegyes kurzusnak a keretei között. A mai alkalommal is hoztunk ilyen témákat, hiszen még mindig van olyan, amit úgy gondolunk, hogy érdemes róla beszélni. Az első talán furcsa lesz ezek közül a témák közül, talán nem megszokott, hogy egy vallásos műsorban, főleg ifjúságnak készült műsorban elővesszük, de nagyon aktuális, ez a szexualitásnak a témája. Majd ezt követően a kikapcsolódásról szeretnénk egy pár szót említeni, és végül az egészségről való egyeztetés, az egészség témáját vetjük föl. A szexualitásnak szerinted, Laura, milyen szerepe van a jegyes oktatásban? Mit kell ezen a területen egyeztetni, megbeszélni?
Magának a szexualitásnak van egy alapvető szerepe, az pedig ugye az, hogy a házastársak később ugye gyermekeket kaphassanak ezáltal, és emiatt ugye fontos megbeszélni, hogy szóval, hogy fontos beszélni róla, és nem pedig elzárkózni a témától, mert ugye, hogyha nem beszélik meg, hogy akkor hogy és mint, akkor abból, tehát, hogy nem is tudnak jól megegyezni például magában a gyerekek számában egyáltalán, vagy csak szimplán, hogy a másik fél hogyan kezeli ezt a témát.
Igen, fontos talán az, hogy ha bármiféle ilyen betegsége, akár ezen, akár majd az egészségnél mondjuk, hogy akkor azt nyíltan tudjon róla a partnerem, hiszen úgy akar igent mondani rám teljes egészében, neki is joga van tudni mindent rólam, a múltamról, jelenemről. Aztán beszéltünk arról, hogy hát a vallásunk is valamilyen szinten ugye koordinálja ezt a szexualitást, egy kicsit ellentétesen a mai világnak a hozzáállásával. Mit kell itt tiszteletben tartani, egyeztetni?
Ezek a problémák többnyire akkor merülnek föl, hogyha például az egyik fél katolikus, és a másik fél vagy másik vallású, vagy pedig egyáltalán nem vallásos. Ugye a katolikusok azt tartják, hogy csak a házasságban élik meg a testi érintkezést, és házasság előtt nem. Viszont akik nem vallásosak, nekik igazából úgymond mindegy, és ezért nagyon fontos, hogy tisztázzák, mert ugye a házasság akkor igazi, hogyha tényleg mindketten úgymond érintetlenül adják át magukat egymásnak, hogyha az egyik fél, tegyük fel, már nem az, és akkor neki ez nem nagy dolog, de például a katolikus félnek neki lehet, hogy igenis nagy dolog, hogyha főleg akkor, hogyha a vallását tényleg nagyon fontosnak tartja, és úgymond ezt idézőjelesen beáldozza érte.
Fontos tehát ezt a dimenziót is megbeszélni, igen. És talán már más adásban is említettem, hogy jegyes oktatáson meg szoktak lepődni a jegyesek, amikor az önmegtartóztatás témáját hozom elő. meglepődnek azért, mert azt még talán elfogadnák, hogy elmondom nekik, hogy amit ők is tudnak fejben, csak esetleg nem tartottak meg, hogy eddig nem lett volna szabad házas életet élniük, mostantól majd lehet, ha házasságot kötnek, de vajon miért hozza szóba a pap éppen a házasság kötésének a napjai előtt ezt a témát, hiszen már azt mondhatnánk, hogy nem aktuális. Hát dehogy nem aktuális, nagyon is fontos, hogy ezt a dolgot tudja az ember gyakorolni, tehát az önuralmat, és mindig két példát elő szoktam nekik hozni, amikor gyermeket vár majd az asszony, akkor hónapokig nem tudnak házas életet élni, és ha valaki ezt nem tudja megszokni a házastársa iránti hűsége kifejezéseként, akkor hogy bízhat meg benne a partnere, hogy nem máshol keres vigaszt erre. És a másik példám az, amikor munka miatt, vagy utazás miatt távolra kerül az egyik házastárs, hát akkor is, hogyha előtte mi nem gyakoroltuk az önuralmat, ha nem tudott a partnerem irántam való tiszteletből tűrtőztetni magát, akkor hogyan bízhatnék meg benne a távolból, amikor mondjuk Németországban vagy Angliában van hétfőtől péntekig munka viszonyban.
Igen, meg hogyha mondjuk fiatalok ugye hát gyakorolják, akkor ugye előfordul az, hogy mondjuk egy 16-17 éves gyerek ugye tulajdonképpen még gyereknek számít, és ez mostanság igen gyakori, hogy már ők túlesnek ezen, és ugye nyilván ők nem szeretnének még gyermeket várni, tehát ebből adódóan esnek egyik bűnből a másikba, hogy ugye fogamzásgátló szereket használnak, amit ugye a katolikus egyház szintén bűnnek tart, mert ugye az életnek a megakadályozása tulajdonképpen.
Tehát ez is mutatja azt, hogy amikor felkészült, érett személy vagyok, és nyitott vagyok az életre, akkor van helye a szexualitásnak is valóban. És hát nagyon szép lenne, ha ezt együtt gondolnánk ajándéknak, amit a másiknak oda akarok nyújtani, és nem akárkinek, akárhányszor akarom ezt az ajándékot adni, hanem egy valakinek is végérvényesen visszavonhatatlanul. Tovább lépve a második témakörünk, ez a kikapcsolódás. Talán azt is mondhatnánk szórakozás, pihenés. Milyen dolgokat kell és lehet ezben a területen belül egyeztetni, megbeszélni?
A legalapvetőbb dolog talán az, hogy a két fél között vannak-e ilyen szempontból különbségek. Mert ugye előfordul az, hogy vagy a férj, vagy a feleség esetleg nyitottabb a szórakozásra, vagy jobban szeret eljárni, míg a másik inkább otthon ül, kis családi programot szervez, de úgy kifejezetten nem szeret eljárkálni sehova. És talán ez a legelső dolog, amit tisztázni kell, hogy akkor ki milyen típusú, és hogyha ugyanolyanok, akkor szerencséjük van, ha pedig nem, akkor pedig valamilyen módon meg kell egyezni, hogy akkor milyen rendszerességgel, vagy hova mennek, vagy mikor csinálják azt, hogy jó, akkor inkább most itthon maradunk, és akkor most legyen úgy, ahogy te szeretnéd.
Úgy is fejezted be, hogy legyen úgy, ahogy te szeretnéd, és ez nagyon jól átvezet arra, amit én szeretnék mondani, hogy ebben nagyon sok minden kell az, hogy odafigyeljünk és ismerjük a partnerünket, a másik embert. Nagyon tetszik, van egy ilyen kis segédanyagunk, amiről a jegyesség idején még beszélni kell, már máskor is említettük, ilyen mondatkezdemények, amiket rendkívüli módon szeretnek a párok és oktatáson, hiszen egymásnak tehetik fel a mondatkezdeményt, és a másiknak kell befejezni. És ebben a témakörben nekem az első mondat roppant tetszik, hogy számomra az a pihenés... Tehát ez rendkívül fontos, hogy tudjam, hogy a partneremnek mit jelent pihenés, mert lehet, hogy én nagyon szeretek mondjuk moziba járni, de ez a másik felt idegesíti, vagy fölösleges hercehurcának tartja, vagy ő mondjuk szeret táncolni, én meg mondjuk azt rühellem. Tehát ezt a dolgot azért kell egyeztetni, hogy tudjam azt, hogy nem csak én kapcsolódja ki egy este, és a másik partner még rosszabbul járt, mint ha nem csináltunk volna semmit, hanem tudjam arról, hogy neki mi jelent pihenést. Nem is beszélve ugye az ajándékokról, amikor meglepjük egymást, akkor ha tudjuk a másik hobbiát, kikapcsolódását, mondjuk kedvenc sportját, vagy szórakozását, akkor ebben a témakörben tudok mondjuk olyan CD-lemezt adni, ami az ő kedvenc együttese, vagy azt a sporteszközt, ami számára kedves dolog. kikapcsolódásnál visszautalnék egy korábbi témánkra. Beszéltük azt, hogy természetesen, ha összeházasodik két ember, két jegyes pár, akkor ők egy családot alkotnak, ahol előbb-utóbb ugye a gyermekek is megjelennek. De megemlítettük korábban is, hogy a házasfeleknek egymáshoz való küldetése nem ér véget azzal, hogy gyermekek is vannak. Sokan, főleg Magyarországon, itt a hagyományos családmodellben úgy gondolják, hogy mi már többet nem szórakozhatunk, mint férfeleség, mert hát gyerekek vannak, és a gyerekek a legfontosabb, és a gyerekekért élünk. És hát sokszor mutatta már ki keresztény kutató is, meg vizsgálat is, hogyha nem fordítanak egymásra időt, akár úgy, hogy a gyerekeket addig a nagyszülőkre bízzák, vagy más elhelyezésről gondoskodnak, akkor elhidegülnek előbb-utóbb egymástól, hiszen egymás felé is megmarad a küldetésük. Tehát ez is nagyon fontos, hogy merjenek együtt kikapcsolódni, ők együtt túrázni, ha nekik ez olyan sokat jelentett. Nem utolsó sorban mondjuk a megismerkedésük idején tett tevékenységek, ha azt folytatják, az úgy életben tartja az egymás iránti szeretetet is, hogy jaj, ezt éltük át, itt kérted meg a kezemet, ezek voltak a mézes heteink.
Vagy hogyha együtt új dolgokat próbálnak ki, az is sokat tud lendíteni egy kapcsolaton.
Érdekes dolgot vett föl ebben a kérdéskörben az utolsó ilyen mondat kezdeményezem, ami nem is mondat kezdemény a papírunkon, hanem inkább kérdés. Mire akar ez rá kérdezni?
A kérdés úgy szól, hogy milyen gyakran akarok majd a családtól függetlenül egyedül kikapcsolódni. És hát igen, ez egy elég fontos kérdés, mert ugye egy családban előfordul, főleg, hogyha gyerek van, főleg, hogyha sok kisgyerek van, hogy az ember azért úgy a munka és a család mellett egy kicsit úgy besokal. És ilyenkor jót tud tenni, hogyha csak egy kicsit kiszellőztetheti a fejét. Ilyenkor van az, hogy mennyire lehet számítani a partnerre, hogy akkor most én megtehetem azt, hogy igenis most rábízom a gyereket, és akkor kérek egy órát, vagy egy két órát, amik barátokkal elmegyek, és akkor valamit csinálunk közösen, és akkor a jövő héten majd én vigyázok a gyerekekre, te mehetsz el. És ugye itt is az a lényeg, hogy tulajdonképpen mindenben az a lényeg, hogy meg kell találni azt a középutat, ami mindkét félnek a legjobb. Meg ugye nem utolsó sorban a gyereknek is a legjobb, és nem az, hogy most őket elhanyagoljuk, mert azért még élni szeretnénk.
Sőt, pont miattuk csináljuk, ez is egy ilyen rossz felfogás, hogy ez önzés, hogy nekem ez nincs jogom, ez főleg családanyák gondolják így, hogy neki nincs joga, hogy saját maga legyen. Még a férjek úgy könnyebben megtalálják a kikapcsolódást a baráti körbe, de a feleségek, édesanyák kevésbé merik ezt megengedni maguknak. És ilyenkor sokszor mondom lelki beszélgetésben, hogy önre szükség van 5-10 meg 20 év múlva is, de ha így folytatja tovább, akkor nem bírja az egészsége sem testileg, sem lelkileg azt a terhet, amit cipel. Tehát ha szereti a férjét, szereti a gyermekeit, szolgálni akar őket sokáig, akkor például pihenjen többet, ha érezi, hogy pihenésre van szüksége, olvasson el egy könyvet, ha magát azt kikapcsolja, nézzen meg egy filmet, sétáljon egyet, vagy bármi, és ne gondolja, hogy ehhez magának nincs joga, vagy ehhez ez önzés lenne. Szoktam helyes oktatáson azt mondani, hogy ilyen órákat meg lehet beszélni a két partner között, hogy mondjuk ezek lesznek a Laura órák, amit Laura egyedül tölthet, és ebben megegyeznek a leendő férjével, majd, hogy neki is lesznek ilyen órái. És azt gondolom, ez nem gyengíti, inkább erősíti a kettőjük kapcsolatát. Harmadik témánk, amelyet gondoltunk a mai adásban átbeszélni, ez az egészség kérdése. Elég tág fogalom, úgyhogy reméljük ebben is találunk sok mindent, ami megbeszélésre méltó. Mi fér bele ebbe a témakörbe, mit kell szóba hozni?
Hát ugye ide sorolható az alapvető egészség, betegségek, illetve visszacsatolva a kikapcsolódáshoz az egészséges életmód, mert ugye ez is tulajdonképpen kötődik hozzá. Mert ha az egyik fél sportosabb alkat, akkor nyilván ő igényli azt, hogy akkor most én elmegyek futni, vagy elmegyek valami sportot űzök, mert nekem arra szükségem van. És ugye ez is egyfajta kikapcsolódás. És ugye ennek is vannak bizonyos vonzatai, tehát hogyha az ember ezt a bizonyos sportot tényleg komolyan űzi, akkor annak bizony vannak költségei. Tehát ez még a pénzhez is kapcsolható, ez a téma.
vagy akár egy nagyon hétköznapi dolog, mint az étkezés. Tehát képzeljük el a szituációt, ha ez nem kerül szóba a házasság előtt, akkor milyen képet vághat néhány férj, hogyha letesznek egy tányér műzlit elé mondjuk, és ő mondjuk helyette egy sült csirkét képzelt volna a vacsorának.
Illetve ugye, hogyha valamilyen betegségek fordulnak elő a családban, akár valós betegség, akár csak fogékonyság ugye a családi ágnak az útján, akkor az is nagyon fontos, hogy például az ember milyen gyógyszereket szed. És ugye ez részben amiatt is fontos, hogyha például jönnek a gyerekek, akkor el kell ugye zárni ezeket a gyógyszereket, hogy mondjuk ők nehogy hozzáférjenek. Vagy ugye szintén az, hogy ezek a gyógyszerek is hát viszonylag költségesek, ugye attól függ, hogy milyen betegségről van szó.
Vagy akár csak gondoljunk egy olyan dologra, hogy jó, ha látjuk, egyeztetjük, hogy a kettőnk családjában, ahogy te is mondtad, milyen betegségre van fogékonyság, mert akkor a született gyermekünket tudjuk, hogy mely területtől kell jobban óvni, mert van egyfajta rossz fogékonyságunk arra a fajta betegségre.
És akkor nem kell mondjuk több orvosi vizsgálaton keresztül hurcolni, hanem akkor egyből a megcélzott betegségek alapján
hamarabb felismerjük a tünetet, és hamarabb tudjuk kezelni. Egyébként is nagyon fontos ugye itt az őszintesség, hogy a felek egymásnak is igenis elmondják, ha éreznek valamit. Ugye ez is egy ilyen mártíromság szokott lenni, ilyen betegség, hogy én nem lehetek fáradt, ugye, mert még el kell mosogatni, ki kell mosni, föl kell porszívózni, vagy még hazahoztam a munkát a munkahelyről, és hogyha még a házastársunknak, vagy önmagunknak sem vagyunk őszinték, azzal, hogy kimerült vagyok, azzal, hogy mondjuk szorít a mellkasom, azzal, hogy mondjuk nem tudok éjszaka aludni, akkor esély sincs arra, hogy a partnerem segítsen abban nekem, hogy ezen a dolgon mondjuk hogy legyek úrrá, vagy legalább megosszam a terheket vele, vagy észrevegye a tüneteket, hogyha rossz irányba fordul az életvitelem, életmódom. Más függőségekbe is beleeshet az ember ilyenkor, hogyha nem azzal kezeli, ahogy igazán kezelni kell, hogy a jó Istennel, meg a házastársával megosztja.
Meg ugye vannak ezek az úgynevezett súlyosabb betegségek, mint például a bármilyen rákos megbetegedés, és ebben ugye fontos, hogy ugye házasság előtt nyilván a férnek tudnia kell róla, vagy a feleségnek tudnia kell róla, hogy úgymond tudja, hogy mire számítson, mert lehet, hogy ez nagyon sokakat elrettent, és inkább azt mondja, hogy én ezt nem tudnám végigcsinálni, inkább keres olyan partnert, akiben tényleg megbízol, és ott lesz melletted végig.
Vagy fordítsuk meg a dolgot, akár csak elhiggyem a házastársamnak azt, hogy ő tényleg igent mondott rám. Ugye sokan úgy tartani akarjuk magunkat, hogy én nem öregedhetek, mert nem fogok tetszeni a férjemnek, feleségemnek, én nem mutathatok fájdalmat, betegséget, és akkor egy dolog már akkor bukik ki, akkor derül ki, amikor már tényleg súlyos beteg, mert nem hiszi el, hogy a másik mellette lett volna, és csak annyit kellett volna mondani, hogy bizony most így és úgy érzem magamat, állj mellettem, fogd meg a kezemet, stb. Az egészségbe persze számunkra, most eddig csak a testi egészségről beszéltünk leginkább, bár mindig érinti a lelki egészséget is, de természetesen nem adható ki a keresztény családmodellből az egészség, a lelki egészség. Tehát az, hogy őszintesség legyen a felek között, hogy elmondjuk azt is, hogyha küszködünk valamilyen bűnnel, valamilyen kísértéssel, valamilyen rossz szokással, hiszen kivel legyen az ember őszinte, ha nem Istennel és a partnerével. Tehát ez a legbiztosabb közeg, ez az édenkert fala, amikor olyan valakivel osztom meg, aki igent mondott rám minden körülmények között, tehát bátran elmondhatom a lelki küzdelmet, tud a házastársam imádkozni értem, tudunk együtt imádkozni, tudunk együtt lelkivezetőhöz fordulni. Tehát nagyon sok mindenben tudunk egymásnak segíteni a lelki egészség területén is. Egy tanács, egy bátorító szó sokszor átlendíti a partnert, mint ahogy majd a gyermekünket is adott helyzetben.
És ugye ilyenkor fontos a gyengédség, mert ugye, ha valaki valamilyen lelki betegségben szenved, ugye lehet, hogy el tud menni a lelki vezetőjéhez, vagy egy paphoz, vagy akárkihez, hogy most meggyónja a bűneit, vagy egyszerűen csak szeretne beszélgetni, de lehet, hogy valaki inkább azt igényeli, hogy ugye a családja mutassa ki, hogy tényleg mellette áll, és igenis bátorítsák.
Ugye, hogy természetesnek tűnő dolgokról beszélünk, de valójában bármit megemlítünk, mindannyiunk előtt van nagyon sok család, a sajátunk, a szüleinké, az ismerősöké, ahol ez a dolog mégis elcsúszott, és milyen kicsi dolgon múlt volna, ezért nagyon fontos valóban, hogy előkerüljön egyes oktatáson, és előkerüljön a párok között a kommunikáció, az ismerkedés területén, ahelyett, hogy sok olyan dolog kerül elő, ami nem biztos, hogy a legfontosabb a jövőjüket illetően. Szexualitás, kikapcsolódás és egészség. Ez volt az a három témakör, amelyet ma nagyon röviden velősen, de azt gondolom, hogy nagyon frappánsan összetudtunk foglalni. Segítségünkre voltak ezek a mondatkezdemények, amiről még a jegyesség idején beszélni kell, és hát adásunk végén természetesen imánkat most is a boldog házasokért és a jó készületért ajánljuk fel. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Égi jó atyánk, Jézus megváltunk, lélek úr, benned ma egy lett szívünk, három mégis egy, ragadj el minket, benned élhetünk, vedd ma légy. Kedzen új dalt szívünk, régi jó atyánk, Jézus megváltunk, lélek Istenünk.
szerint.